Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Műsorunk szakértője, segítője dr. Téglás Péter. Szervusz Péter, köszöntelek!
Szervusz, jó napot kívánok!
Mi lesz a mai témánk?
A mai témánk egy Nyomorultak című filmnek az ismertetője, egy 2019-ben forgatott, Magyarországon a járvány kellős közepén bemutatott film, francia filmről van szó, még egyszer mondom, ennek a filmnek az a címe, hogy Nyomorultak, és hogyha valaki azonnal Victor Hugóra és a Nyomorultakra gondol, akkor bizonyos mértékig téved a filmmel kapcsolatban, föltéve természetesen, hogyha nem láttam még a filmet, mert nem Victor Hugo hatalmas, epikus, nagyságú regényciklusának az ismételt és nem tudom hanyadik megfilmesítéséről van szó, hanem egy teljesen önálló alkotásról.
Én is ebbe a csoportba tartozom, mert hogy megszokhattuk, hogy csomó olyan film születik, amely gyakorlatilag egy régi filmnek a friss újragondolása, hát ez meglepetés. Szóval ez a Nyomorultak nem az a Nyomorultak.
Most ez a Nyomorultak nem teljesen az a Nyomorultak, ami a filmnek az ihletettségét, alapötletét illeti, természetesen közre játszik Victor Hugónak ez a csodálatos regénye, amelyet a 19. században írt, nagyon hosszú időn keresztül írt, és hogyha mondjuk a terjedelmét akarjuk érzékeltetni, akkor elmondanám, hogy nagyobb, mint a Háború és béke. Na most lehetséges, hogy már életkorom miatt nagyon nehezen emlékszem iskolás koromra, de nekünk terjedelemtől függetlenül a Nyomorultak melegen ajánlott irodalom volt. Na most, amikor a filmet elkezdtem nézni, majd mindjárt ki fogok térni a részletekre, ugye egy rendőri kommandóról van szó, aki ebben a bizonyos kerületben járőröz, és ugye fölvetik Victor Hugo Nyomorultak című regényét, és akkor az egyik francia rendőr kérdezi a másikat, hogy akkor te ezt olvastad? Azt mondja, nem. Ezt én nem olvastam, hanem a rendőrség honlapján láttam, hogy azért hívják Victor Hugónak az ott lévő gimnáziumot, mert ebben a kerületben, ebben a bizonyos kerületben írta, a Montfermeilben írta Victor Hugo annak idején a Nyomorultak című regényt. Tehát ilyen összefüggés van. Olyan összefüggés is van, hogy a Nyomorultakban megörökített emberi sorsok rendkívül nyomorúságosak. Egyik-másik sors rendkívül nyomorúságos. Az ott szereplő rendőrök legalább annyira lelketlenek, mint amilyenek itt a Nyomorultak című filmben. Tehát a társadalmi dráma, a társadalmi háttér közel azonos. A helyszín egyébként meg teljesen azonos.
Mégiscsak azért van komoly kapcsolat közöttük.
Igen, hát ugye azért Thénardier-re gondoljunk, a Thénardier családjára gondoljunk, aki borzalmas nyomorban él, ugye ebben a kerületben Gavroche-ra, ugye Colette-re, akik hát tényleg az utcán koldulnak, gyakorlatilag alig van ruházatuk, nincs cipőjük, és hát így tengetik az életüket. Na most igaz, hogy a filmbéli szereplők azért nem ennyire nyomorultak, hát azért mégiscsak a 21. században élünk, ilyen gondok nincsenek, hát azért nem éhesek, nem rongyosak, de egy nagyon sivár emberi körzetről van szó, és hogyha jellemezni kellene az emberi rasszokat, akik ott élnek, akkor azt mondanám, hogy hát a szivárvány minden színében játszanak. Tehát a barnától a feketén át a fehérig minden bőrszínű ember előfordul, és ha valaki megijed, hogy hát most már megint meg kell nézni egy bevándorlós, migránsos filmet, akkor mindenkit megnyugtatnák, hogy nem erről van szó. Tehát a Victor Hugo által ihletett társadalmi drámában ezek a fiatalok, akik szerepelnek, akik a főszereplői ennek a filmnek, nagyon franciák. Annak ellenére, hogy még egyszer mondom, a szivárvány minden színében játszanak, tehát csodálatosan tudják kórusban énekelni a Marseillaise-t. A futballmeccsen ugyanúgy beburkolóznak a francia trikolorban, mint ahogy ez mondjuk más nemzetnél is divat, és nagyon-nagyon szurkolnak a francia nemzeti válogatottnak.
Amely szintén a szivárvány minden színében játszik.
Hát a... Így van, így van. Na most tulajdonképpen ugye az alaptörténetnek a lényege, ez egy zseniálisan megszerkesztett cselekményfolyam. Egy Ladlai nevezetű, talán maláj, vagy maliból származó, a szülők onnan származnak, ő maga már ebben a kerületben nőtt föl, és lényegében a saját életéből merít, azzal együtt, hogy ő azért persze olvasta Victor Hugónak ezt a hatalmas regényét, és ihleti őt még merített ötletet a 2015-ös óriási zavargásokból, mondhatni lázadásból, ami Párizsnak ebben a kerületében tört ki, hát számos halálos áldozattal, óriási anyagi károkkal, csak utalni szeretnék rá, hogy ugye rendőrök elől néhány tizenéves gyerek egy ilyen trafóházban menekült el, ahol halálos áramüt és szenvedtek, és akkor hát ugye itten mindenki föllázadt, hogy a rendőrök az okai annak, hogy ezek a szerencsétlen fiatalok meghaltak. Na most a filmben nem erről van szó, de az események nagyon hasonlóak. Kérem szépen, társadalmak, amelyek bizonyos problémáikat jól tudják megoldani, bizonyos problémáikat nem jól tudják megoldani, Franciaországra is igaz. És rájuk is igaz, hogy a könnyebb ellenállás irányába haladnak, mert hogyha társadalmi jellegű problémák merülnek föl, akkor talán reflexből ezeket a problémákat próbáljuk rendőri eszközökkel megoldani. Ebbe a Montfermeil nevezetű Párizstól 10-valány kilométerre lévő kerületbe élnek ezek a szociálisan nagyon hátrányos körülmények között tengődő családok, azoknak a tizenéves gyerekei, vagy azoknak a 10 év alatti gyermekei ott az utcán játszanak, ott a porban henteregnek, mindenféle csinytevés kitellik tőlük, és hát ugye oda napközben civil ruhás rendőröket küldenek egy 3 fős komandóval, és ennek a komandónak az egyik tagja egy született francia fehérbőrű, a másik egy Afrikából származó, de Franciaországban született fekete bőrű fiatalember, a harmadik pedig frissen a francia vidékről a fővárosba került rendőr. Az ő feladatuk az, hogy járőrözgessenek, és akkor ezt a bizonyos társadalmi problémát, amelyről én így az előbb beszéltem, hát valamilyen rendőri eszközzel próbálják megoldani. És ugye hát a másik probléma, amit legalábbis az én szememben probléma, hogy az ő kiképzésük kell, és tovább képzésükkel nem nagyon foglalkoznak. Adnak nekik eszközt, autót, fegyvert és a többit, és akkor rájuk hagyják, hogy csinálják a munkájukat úgy, ahogy a legjobban gondolják.
Innen fogjuk folytatni. Semmi nem fekete-fehér, hanem a szivárvány minden színében tündökölnek nem csak az emberek, hanem a problémák is, és az arra adott jó vagy rossz válaszok. Nyomorultak című 2019-es film ajánlójában vagyunk dr. Tiglás Péterrel. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk az ajánlót.
Vend és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk dr. Téglás Péter ajánló rovatát, melyben egy friss filmet ajánl nekünk, annyira friss filmet, hogy gyakorlatilag a járvány ideje alatt került Magyarországon forgalomba. Egy francia filmről van szó, Nyomorultak címmel, és mielőtt mindenki más hozzám hasonlóan a régi Jean Gabin féle film egyik friss adaptációjának gondolná, nem az, ám de az ihletésében természetesen van hozzá köze, társadalmi feszültségek, arra adott jó vagy rossz válaszokról van szó, gettószerű negyed, melybe rendőröket küldenek, kiképzés nélkül, ám de fegyverekkel, itt tartottunk.
Előre bocsátottam ugye, hogy zseniális magának a történetnek a megfilmesítése, egyáltalán a cselekmény folyam zseniálisan van fölépítve, mert tulajdonképpen minden az utolsó és végső és néhány másodperces jelenetet szolgálja, mintha arra készülnénk föl, na most ennek a jelenetnek a lényegét most még nem árulom el, de ezzel a módszerrel, ezzel a metodikával a film rendezője rabulejti a film nézőinek a figyelmét és rokon szemvét. Tehát ezek a rendőrök ugye ott járőrözgetnek, és ez a rossz csont, az egyik rossz csont kölök, aki állandóan valamit valahonnan mindig ellop, a rendőrőrsön éppen amiatt tekergetik a fülét, mert egy romántól, aki a garázsában berendezett egy tyúkfarmot, őtől egy doboznyi tyúkot lopott el. Akkor ugye hivatják az apját, akkor az apja is üvöltözik a gyerekkel, ahelyett, hogy hát ugye próbálna megfelelő nevelési eszközöket alkalmazni. Akkor alig, hogy kiszabadul, a negyedbe érkező francia cigányok által működtetett cirkuszból ellopja a kis oroszlánt. Na most ugye ez valóban nagyon komikusnak tűnik, igen ám csak, hogy hihetetlenül agresszívek a cirkuszos cigányok, és a kerület polgármestere egy fekete bőrű férfi, aki lehetséges, hogy formál jogi eszközökkel polgármesternek minősül, de hogy sokkal inkább banda főnök, és a munkatársai sokkal inkább egy bűnbanda, az teljesen biztos. Tehát a konfliktus onnan ered, hogy ezek a hatalmas, kigyúrt cigány férfiak megjelennék ennek a polgármesternek nevezett bűnözőnél, és iszonyatosan elkezdenek üvöltözni, és hatalmas nagy ütlegekkel hadonásznak, hogy azonnal adják nekik vissza a Johnnyt. Hát ugye ez a polgármester nem nagyon érti, hogy milyen Johnnyról van szó, hát először arra gondol, hogy talán valamelyiknek a fia, vagy valami hozzátartozó, egy elkóborolt kisgyerek, hát egy jó fél órás üvöltözés után derül ki, hogy hát a Johnny az egy kis oroszlán. Na most időközben érkeznek meg a rendőrök, akik hát ugye a békét valahogy valami módon föloldják, megígérik a cigány cirkuszosoknak, hogy ők meg fogják a Johnnyt keresni, és vissza fogják vinni. Na most nem húzom a történetet, az a lényeg, hogy egy egyébként nagyon egyszerű módszerrel elkezdik figyelni a közösségi oldalakat, és az Facebookon meglátják, hogy ez a büdös kölök, aki ellopta az oroszlánt, ugye azzal pózol, hogy fogja kezébe az oroszlánt, és ugye fényképezteti magát. Tehát ugye most már innentől kezdve egyenes az út, elkezdik a gyereket keresni. Na most itt viszont nagyon komoly bonyodalmak támadnak, mert ezek a gyerekek szabályos bandában élnek. Ezek a gyerekek olyan mértékben, a rendőrökkel ellentétben, olyan mértékben kiképzettek. Tehát szabályos harcászati kiképzés, hogy ezt ösztönösen éreznek rá, vagy valamelyik másik rossz csont tanította ki őket. Lényeg az, hogy nem engedik elfogni a gyereket, akit nagyon-nagyon hosszú üldözés után sikerül a rendőröknek legyűrni, megbilincselni, akkor viszont rátámadnak a rendőrökre. És a fekete bőrű rendőrünk elveszíti az idegeit, és egy ilyen tömegoszlató nagy puskával közvetlen közelről belelő a gyereknek az arcába, a 10 éves gyereknek az arcába, aki természetesen komolyan megsérül, és azonnal eszméletét veszíti, hát a többi rossz csont az meg gyorsan szétspriccel. De észreveszik, hogy a másik rossz csont, aki kitűnően ért az informatikához, és mindenféle felszerelése van, egy drónnal állandóan figyeli a rendőröket, és ezt az eseményt, és az arculövést a drónról gyönyörű szépen filmen rögzítette. Egyébként pedig a drónt arra használja, hogy a nagyobbacska lányok fürdőszobájának ablakához irányítja a berendezést, és akik ottan tusolnak, és hát ugye a dolog természetéből fakadóan ugye a fürdőszobában mesztelenül vannak, ezeket a lányokat rögzíti a drón. Drónjával. A lányok rájönnek, na most ezek a lányok se szégyellősek, mert elkapják a fiút, és rábeszélik arra, hogy többet ilyet ne csináljon. Na most visszatérve az eredeti problémához, hát halálosan megrémülnek a rendőrök, hogy itt nagyon-nagyon komoly probléma van, hisz őket ezért most felelősségre vonják, hisz a 2015-ös eseményekhez hasonlóan számos fölvétel készült a rendőrök akciójáról, és itt bizony megint a parázs lángra fog robbanni. Na most elkezdik ezt a másik gyereket üldözni, lényeg, hogy végül is sikerül a memóriakártyát megszerezni, sikerül valamilyen módon elsősegélyben részesíteni a megsérült gyereket, akit elvisznek a cigányokhoz az időközben előkerült Johnny nevezetű oroszlánnal együtt, és azért itt van megint egy olyan elem, ami nagyon súlyos következményekkel jár, mert a végtelenségig agresszív cirkuszos fogja a gyereket, a gyanútlan gyereket, ez egyébként félkómában lévő gyanútlan gyereket, frissen lőtték arcon, belöki az oroszlánnak a ketrecébe. Óriási riadalom a rendőrök, pisztolyt rántanak, hogy hát ha az állat támad, akkor készek arra, hogy agyonlőjék. Kérem szépen, itt van a konfliktus hátán. Ezek a gyerekek elhatározzák, hogy komoly bosszút állnak a rendőrökön. Valóban egy hadvezér taktikai érzékével a rendőröket léprecsalják, előre küldik a 6-8 éves gyerekeket, akik próbálnak ugye a rendőröknek udvarogatni, azok lehúzzák az autónak az ablakát, és ezek a gyerekek hirtelen vízipuskákat kapnak elő, és teli nyomják az autót vízzel, és a szemük, szájuk teli van ilyen szappanos vízzel a rendőröknek, nem is látnak rendesen. A következő pillanatban megjelenik a megsérült arcú gyermek, aki egy petárdával, körülbelül akkora petárdával, amit a tűzi játékoknál használnak, közvetlen közelről belelő a rendőrautóba.
szinte török sorozathoz hasonlít mindaz, ami elhangzott, mert olyan elképesztően izgalmas, és talán az egyik legizgalmasabb drámai jelenetnél fogjuk egy pillanatra zenével megszakítani. Maradjanak velünk, dr. Téglás Péter Nyomorultak című friss francia film ajánlójában vannak, innen fogjuk folytatni a történetet.
Vend és olvasd, és olvasd. Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk a film ajánlót dr. Téglás Péterrel. A Nyomorultak című filmet ajánlod nekünk, amely 2020-ban nemrégen jelent meg Magyarországon, de friss francia filmről van szó. Ugye egy picit az ihletettsége az Victor Hugo regénye, nehéz társadalmi feszültségek, drámák, de alapvetően egy mai korról szól. Annyira drámai és bonyolult a helyzet, amiről mesélsz, bennem az vetődött föl, és nálad azért megszoktuk, hogy rengeteg könyvednek, filmednek 90%-ban valós történeti alapja van, hogy ez egyébként mennyire valóságos történet vagy epizód.
Tehát ezek az események nem történtek meg így, ahogy a filmben ábrázolják, de a valóságból merítenek. Hát ugye Ladlay, a rendező, itt nőtt föl ebbe a kerületbe, neki is számos konfliktusa volt a rendőrökkel, és valóban ő is ilyen bandában élt, mint ez a többi gyerek, tehát tulajdonképpen a szituáció, a társadalmi környezet minden tekintetben valósnak mondható. Tulajdonképpen az utolsó elemhez tértünk oda, és korábban utaltam rá, hogy a film egy zseniális szerkesztési módszerrel tulajdonképpen a legutolsó jelenetre készít föl bennünket. Mi ez az utolsó jelenet? A rendőrök a tizenéves gyerekekkel komoly harcot vívnak, tehát becsalják őket, majd beszorítják őket egy lépcsőházba, minden elképzelhető dologgal, eszközzel dobálják a rendőröket, ami ellen ők nem tudnak mással védekezni, mint ezzel a tömegoszlató puskával lövöldözik rájuk a rakétákat, csak hogy a gyerekek maszkban vannak, tehát a könnygáz nem riasztja vissza őket. És hát a harc odaig fajul, hogy az egyik rendőr már komolyan megsérül, segítséget kérnek, erősítést kérnek, de az erősítés, hát ugye nyilván idő, amíg odaérkezik, egyáltalán még a pontos helyszínt sem tudja a segítségkérő rendőr megjelölni, próbálnak az egyik lakásba bemenekülni, ez a lakás nem másé, mint azé a fiúé, aki annak idején ezt a légi eszközt a rendőrök fölé irányította.
Mint a drónt, amivel a fürdőző csinos kamaszlányokat leste meg.
Ez a fiú viszont nem, hogy nem nyitja ki az ajtót, hanem még a biztonsági zárat is belülről ráakasztja, hogy még betörni se tudják az ajtót. És az utolsó jelenet, amire a film elejétől készülünk, az az, hogy az arcon lőtt fiú hirtelen megjelenik. A kezében már nem ártalmatlan eszköz, hanem egy molotov koktél van, amelynek ég a kanóca. A molotov koktélt dobásra emeli, és a mi rendőrünk egyike ekkor már a tűzfegyverét veszi elő, tehát a maroklőfegyvert, a revolvert, és célba veszi a fiút. A fiú dobásra emeli a molotov koktélt, és nem tudjuk, hogy mi történik, mert a filmnek itt vége lesz.
Mintha azt látnánk, ami történik egymás ellen fenekedő népeknél, nemzeteknél, embercsoportoknál, félelmetesen hátborzongató.
Igen, valóban az. Nem tudjuk meg, hogy a fiú eldobta-e a molotov koktélt, a rendőr agyonlőtte-e a fiút, de ez a féle feszültség kifejezésére, a reménytelenségre, az agresszióra, az erőszakra kitűnő eszköz a filmnek. Ez a végső jelenete, de maga az egész film is az.
Elgondolkodható. Azt gondolom, erre van szükségünk mindannyiunknak, úgy az egész világon gondolkodjunk el, hogy mi miből fakad, és mit miért érdemes, vagy nem érdemes csinálni. Péter, nagyon köszönjük ezt a filmajánlót. Ez szintén nem egy lányregény. A Nyomorultak című filmet ajánlott a dr. Téglás Péter, friss francia filmet. Köszönöm, hogy velünk voltál.
Köszönöm szépen.